ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Amikor befejeztem az egyetemet, én reklámgrafikusnak készültem, és egy-két évet meg is próbáltam a szakmát, de rájöttem, hogy annyira nem élvezek logókat készíteni, szórólapokat tervezni, meg könyveket tördelni. Rájöttem, hogy hiányoztak már azok a festékek és a színes ceruzáim. Mert most olyan komolyan vesszük mi, mint illusztrátorok, ezt a rajzolást meg a festést, hogy elfelejtünk játszani a színekkel és a formákkal. Én hiszek abban, hogy bármilyen művészet terápia is.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Mennyiben más, ha egy illusztrátor megrendelésre készít munkákat, és milyen, amikor szabadon rajzol? Hogyan kell dolgozni akkor, amikor egy rajznak tereket kell betöltenie, és nem füzetlapokat? Vas József illusztrátor, azaz Mr. Müzet, az Ezer Egy Ötlet vendége. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Részt veszel az Inktober nevű kihíváson, ami tulajdonképpen abból áll, hogy október minden napján készítesz egy rajzot, és hát feltételezem, hogyha Inktober, akkor tintával. Hogy halad ez a kihívás? Van még így az utolsó napokra, most október 22-én veszük fel ezt az epizódot, van még ötlet?
Ötlet van, csak idő a kevesebb. Én évek óta már próbáltam ezt a kihívást végigvinni, még eddig sohasem sikerült végigvinnem, hogy minden nap készítsek. Nagyon tisztán emlékszek, hogy a tavaly is 15 napot rajzoltam, most is el vagyok maradva két nappal, de remélhetőleg behozom a lemaradást.
Szerintem már az egy nagyon nehéz dolog, hogy így előhívni az ötletet, és valamit rajzolni úgy, hogy teljesen magadtól, vagy ez így hogy működik? Hogyan találod ki, hogy mik kerüljenek ezekre a rajzokra?
Hát szerintem ebből a kihívásból általában az a legnehezebb, hogy minden napra egy random szó van, ami megadja a rajznak a témáját. És általában olyan szavak vannak, amikre nem is gondolna az ember. Általában én úgy közelítem meg ezt a témát mindig, hogy a teljes sorozatnak adok egy témát, és úgy használom fel ezeket a megadott szavakat, csak akkor teljesen egyszerű.
Most itt próbálom, volt olyan például, hogy a szó az volt, hogy drive, azaz vezetés, és hát egy lovat látunk, amint éppen biciklizik.
Igen, hogyha visszanézzük az összes illusztrációt, mindentik állat. Igazából csak akkor egy kicsit ilyen játékosan akartam megközelíteni a témát.
Készítesz könyvillusztrációkat, de dolgozol megrendelésre is, illusztrálsz például a Napsugár gyermeknapi labban, a Napsugárban és a Szivárványban is, tehát hogy többféleképpen dolgozol illusztrátorként. Honnan jött, hogyan jött az ötlet, az az elhatározás, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni? A Páciumi Keresztény Egyetemen végeztél képzőművészet szakon.
Igen, grafika és reklámgrafika szak volt igazából, így nevezték. Amikor befejeztem az egyetemet, én reklámgrafikusnak készültem, és egy-két évet meg is próbáltam a szakmát, de rájöttem, hogy annyira nem élvezek logókat készíteni, szórólapokat tervezni, meg könyveket tördelni. Inkább mindig rajzolni szerettem, és mindig a rajzolás meg a festés nyugtatott. És két év után sikerült egy grafikus állást, mint illusztrátorként találni Kolozsvárt, úgyis kerültem Kolozsvárra, mert Váradon végeztem ugyebár az egyetemet, és rájöttem, hogy nagyon szerettem, és akkor azóta is illusztrációkkal foglalkozok a legtöbbet.
Már ekkor megvolt ez a sajátos és rád jellemző stílusod, vagy pedig azután alakult ki? Tehát, hogy nagyon színesek a te rajzaid, sokat merítesz, én úgy érzem, a mitológiákból, de mindenképpen egy ilyen határozott vonalvezetésű rajzokról van szó.
Hát a stílus kezdett alakulni még a harmadévben az egyetemen, amikor készültem az államvizsga dolgozatommal és az államvizsga munkámmal. Persze, hogy nagy hatással van a stílusomra a magyar népmesés illusztrációk, Jankovics Marcell munkái, és évek során alakult. Szerintem sokat alakult. De megmaradt az a színes világ.
És ez honnan származik ez a sok szín, ami visszaköszön a rajzaidon?
Erre nem tudom, hogyha van válaszom. Most rájöttem, hogy arra koncentrálok jobban, hogy limitáljam a színeket, amelyeket használom minden illusztrációban, mert hosszú ideig minden színt beletettem egy rajzban. Most meg megpróbálok 1-2-3, maximum 4 színt használni, és azoknak esetleg árnyalatait.
De mégis azért a bézs és a pasztel világában nagyon erős színeket használsz.
Igen, ez igaz.
Hogyha könyvillusztrációkról, vagy meseillusztrációkról van szó, vagy bármilyen megrendelésről, akkor általában annak illeszkednie kell valahogy az adott témához. Például te készítetted a Verespataki bányászmeséknek az illusztrációit is. Ez hogyan adódik, mennyire próbálsz annak az adott könyvnek a hangulatához igazodni, vagy ez így hogyan működik, amikor könyveket illusztrálsz?
Én nagyon szeretem, amikor megvan szabva a számomra azt, hogy mit kell rajzolnom, könnyíti valamilyen szinten a munkámat, hogy nem kell nagyon sokat belegondolni, hogy mi lesz a végeredmény. Mindig, ha egy szöveget elolvasok, már van egy elképzelésem, mivel vizuális memóriám is van. De mindig megpróbálom azt, hogy a stílusom megmaradjon, meg nagyon szeretek szimbólumokat használni a munkáimban. És akkor ettől a végeredmény a sajátom is.
Te milyen meséket olvastál gyerekkorodban?
Benedekelek meséket. Arról nagyon tisztán emlékszek. Igen, keresztapám mindig hozta nekem a Benedekelek meséket, az aranymesekönyv, és azt a sorozatot, igen.
És emlékszel illusztrációkra? Emlékszel azokra a képekre?
Igen, igen. És szerencsém volt, hogy azokat az illusztrátorokat, néhányat meg is ismertem, akiknek láttam a munkáit azokban a könyvekben, aminek hálás vagyok.
Hogyha jól látom az oldaladon, akkor például John Krangenek a meséihez készítettél illusztrációkat. Ez könyvként is megjelent?
Nem, ez egy külön megrendelés volt, egy ismerősöm készített, egy kis boltot nyitott magának, és direkt az ilyen hagyományos román mesékre készített termékeket velük.
És milyen ez, amikor nagyon ismert meséket, vagy meseszereplőket kell megalkotni, amihez feltételezem, hogy azért, nem tudom, egy táltos paripát például bármelyikünk elképzelt, akár gyerekként is, vagy ezeket a nagyon ismert meseszereplőket kell újra megfogalmazni, az hogyan állsz neki egy ilyen munkának?
Gondolom arra érted, hogy már a szereplők meg voltak rajzolva többször is.
Hát akár meg is voltak rajzolva többször is, vagy akár már több száz gyerek, több ezer gyerek elképzelte őket.
Én mindig újra szeretem gondolni a szereplőket, régi rajzaimat is újra szeretek rajzolni, főleg a nap és a hold szimbólumait én nagyon, nagyon szeretem ezt tovább gondolni mindig, már rengeteg olyan illusztrációm van, amelyikben ez a nap és a hold szimbóluma benne van. Szeretem, hogy elképzeljem a napot meg a holdat, mint lények. És mindig próbálok valami újat belehozni.
Volt egy olyan sorozatod is, ahol a magyar mitológiai világnak az egyes szereplőit, akár boszorkányokat, akár a csodaszarvast jelenítetted meg. Honnan jött ennek az ötlete?
Ez még egy régi saját projektem. Egyetem után én digitálisan dolgoztam a legtöbbet, és akkor kezdtem el egy olyan sorozatot, hogy a magyar mitológia lényeit megrajzoljam, mert hogyha utána keresünk, olyan sok forrás nincs erre. És készítettem is néhányat, és utána megtalálta a munkáimat egy román írónő, megkutató, aki a román mitológiával foglalkozik, és a román mitológia nagyon hasonló a magyar mitológiával. És illusztráltam is egy román mitológiás sorozatot. És akkor most elkezdtem újra a magyar mitológiát illusztrálni és újra gondolni, mert nagyon sokat fejlődött azóta a stílusom, most már kevesebbet dolgozok digitálisan, újabban szerettek, hogy vízfestékkel dolgozzak, elővegyem az összes színes ceruzáimat, és leüljek, és hogyha kell egy egész napot is ezzel foglalkozzak.
Mondhatod, hogy megnyugtat téged, vagy megnyugtatott már korábban is az, hogy rajzolsz. A YouTube csatornádon elérhetőek olyan videók, ahol rajzolni látunk téged, és az az igazság, hogy én megnéztem jó néhányat ezek közül a videók közül, és már az is nyugtató, ahogyan nézzük, ahogy megrajzolsz és kifestesz képeket. Mondtad azt, hogy digitálisan kezdtél el dolgozni, tanulni, de most már egyre inkább szeretsz manuális végül is a digitális rajzolás is, de hogy akár vízfestékkel, ceruzával rajzolni. Mi a kettő között a különbség? Mert azért még mai napig dolgozol digitálisan is.
Amikor digitálisan dolgoztam, az nekem még új volt. Az egyetemen tanultam meg a digitális technikákat, és akkor fedeztem, évekig azt próbáltam fejleszteni a technikámat, meg a stílusomat digitálisan, és egy adott ponton már elgondolkozó, hogy na most hogy vinném tovább a munkámat, a technikámat, mit hoznék újat, hogy ne ugyanazt rajzoljam újra meg újra. És elővettem a régi vízfestékemet, és elkezdtem festeni, és rájöttem, hogy hiányoztak már azok a festékek és a színes ceruzáim, és most ezt szeretem csinálni, inkább digitálisan is készítek, de csak hogyha nagyon muszáj.
Ilyenkor először megrajzolod ceruzával a képeket, és hogyan alakul a munkafolyamat, erről, hogyha mesélni?
A vázlat a digitálisnál is, meg a hagyományosnál is ceruzával készül. Digitálisan nem szeretek vázlatokat készíteni, mindig van egy vázlatfüzetem, és abban készítem a vázlatokat. Ha digitálisan készül a végeredmény, beszkenelem a vázlatot, és úgy vitelezem ki digitálisan. Ha meg hagyományosan, akkor, hogyha muszáj, átrajzolom, tisztább legyen a végeredmény, meg kifestem.
És akkor ilyenkor filccel, tintával, mert hogy láttam több különböző anyagot is, amit használsz. Mi az, amit inkább szeretsz?
Nagyon szeretek fekete körvonalakat használni a munkáimban, és ahhoz tollat, egy tollfélét használok. Linernek nevezik angolul, magyarul nem tudom, mi a megfelelője, de igazából tinta van benne. És utána meg festem vízfestékkel, és újabban a vízfesték tetejére szeretem az árnyalatok a színes ceruzával befejezni.
Készítesz megrendelésre is rajzokat? Én egy kicsit úgy értelmezem ezt a fajta munkafolyamatot, amikor valaki megkeres, hogy szükség lenne egy illusztrációra, de valami olyan esetében, ami nem egy képként, vagy nem nyomtatásban jelenik meg, hanem akár láttam például azt is, hogy cipőre festettél, vagy láttam a munkáid között olyat is, hogy az Antolt Fesztiválnak az egyik színpadához készítettél díszletet, és annak a rajz elemeit valósítottad meg. Mennyiben más az, amikor így megrendelésre, és tudod, hogy az valahova hasznosítva lesz? Én azt is jegyeztem ide fel, hogy hasznos illusztrációk, bár egy könyv illusztráció is hasznos, de hogy mennyiben más hozzáállást igényel az, amikor gyakorlatilag felhasználják ezeket az illusztrációkat valahova?
Attól is nagyon függ, hogyha olyan kliens keres meg, akivel már dolgoztam, és tudom, hogy mire számítsak tőle. Mindig a megrendelésre készült illusztrációk, elkészítem a vázlatot, elküldöm a kliensnek, megvárom, hogyha megfelel a vázlat neki, hogyha nem, újra kell gondolni az egészet, és elég hosszadalmas folyamat, ami kivitelezem, mindig kommunikálni kell a klienssel. Hogyha a régi kliens, akkor általában egyszerű, mert van megrendelésre készülnek illusztrációim régi klienssel is, de hogyha új kliens, és hogyha egy nagyobb kliens, mint például, hogy az Antold volt, akkor a nyomás nagyobb, sokkal nagyobb. Egy könyvnél mindig az illusztrátorra hagyják általában, hogy a végeredmény mi legyen, sokat nem szólnak bele, de amikor egy fesztiválról van szó, vagy egy reklámillusztrációra, akkor ott általában a megrendelő tudja, hogy körülbelül mit akar, azért keres meg, mert hogy szereti a munkáidat, a stílusodat, vagy a színvilágodat, és több minden meg van szabva előre.
Uh-huh. Az Antold esetén a daydreaming, tehát az ilyen nappali álom színpadát kellett neked illusztrálnod, de azt hiszem, hogy a 2016-os kiadásában a fesztiválnak. Ott minden színpadnak van egy ilyen sajátos jellege, sajátos hangulata. Itt például mi volt a kérés, hogy mit alkos?
Ők kiindultak egy régi illusztrációmból. Szerintem pont első illusztrációim között volt amelyeket digitálisan készítettem. Hogy az a nagyon piros, lángos világa volt, ilyen passió, meg stb. És ők nagyon szerették azt, és abból indult ki, és akkor kifejlődött egy teljes színpadra.
De ilyenkor te tervezted meg azt is, hogy hány lángcsóva legyen a színpadon, vagy hogy hogyan fog egy zenész mozogni a díszletben?
Meg volt szabva, hogy a színpad melyik részeit fogja fedni a grafika, és meg voltak adva a méretek, és akkor én azt ki kellett töltsem a témának megfelelően.
Egy másik érdekes projekt, amiben részt vettél, az egy 2021-es nagyváradi rendezvény, ami az ilyen Art Nouveau napokról van szó, és tulajdonképpen Nagyvárad tereire kellett illusztrációkat készítened. Egy képet láttam, éppen a Fekete Sas palota előtt voltak ilyen kifeszített, nem is tudom, hogy magyarázzam el, de
vásznak.
Kifeszített vásznak, amin a te illusztrációid voltak. És nagyon érdekelne ez a munkafolyamat, hogy milyen volt az, amikor tudtad, hogy így egy térbe kell rajzolnod valamit, olyan, kicsit olyan, mintha az égre rajzoltál volna.
Igen, ez nagyon hasonló volt az Ántoldós projekthez. Egy cikk keresett meg Kolozsvárról, akik együtt dolgoztak a váradi, a várossal igazából, mert a városnak egy fesztiválja volt, és ők kigondolták azt, hogy megterveznek bizonyos installációkat vásznakból a város utcáira, és azokra szükségük volt Art Nouveau stílusban készített illusztrációk. Mivel nekem az illusztrációim nagyon dekoratívak is voltak, úgy döntötték, hogy megfelel a stílusom a projektnek, és így készítettem. Persze, hogy meg volt szabva az is, hogy számításba kell venni az Art Nouveau szimbólumait, és ugyebár annak idején nagyon dekoratív volt, meg az állatok nagy jellegzetesség volt, mint szimbólum az egész.
Halakat festettél ebben a projektben. Honnan inspirálódtál? Természetesen a stílusnak a jegyeit meg kellett őrizni, viszont honnan jött az inspiráció?
Mivel meg volt már tervezve a vászon installációk, kiindultam a formákból, és az egyik, amik a halak voltak, ott úgy volt megtervezve már előre, úgy készítettem a rajzokat hozzá. Amikor már láttam a tervet, akkor már tudtam, hogy nagyjából mit fogok rá rajzolni.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Mr. Müzet, azaz Vas József illusztrátor. Visszatérve a gyerekkönyvekre, vagy azokra a könyvillusztrációkra, amiket készítesz, volt-e ilyen kedvenc projektet, amiben nagyon szívesen részt vettél? Vagy egy olyan mesehős akár, aki közel áll a szívedhez?
Volt, igen. Mint könyvprojekt nagyon tetszett a román mitológiás sorozat. Mint gyerekkönyv, az Alex Moldován gyerekkönyv sorozata nagyon tetszett, mint szereplők. Ő írta az Olgucásium Bunik de Milioane, most le van fordítva magyarra is az első kötetje. Nagyon szerettem Alex-el dolgozni, mert a gyerekregényei tele van humorral, meg szerettem az ő szarkazmusát, és együtt dolgoztunk nagyon sokat, mivel ő is Kolozsvárt él, és nagyon fel tudott találni magad a szereplőiben.
Mondtad, hogy nagyon hasonlít a román és a magyar mitológiának a szereplői, akkor gondolom nincsen a között se különbség így a te esetedben, amikor román vagy éppen magyar könyvet kell illusztrálnod.
Nekem nincs. Én nem tartok attól, hogy most román projekt vagy magyar projekt. Én román gyerekek közt nőttem fel, ugyanúgy vállalok magyarul, románul. Én ezt a két kultúrát nekem annyira egybefolyik, hogy sokszor nem tűnik fel, amíg az emberek meg nem mondják nekem.
Itt már beszéltünk arról, hogy mondjuk, hogyha a szecesszióhoz kapcsolódó képeket kell készíteni, akkor milyen szimbólumokat használsz, vagy éppen, hogyha egy ABC-t kell rajzolnod, mert volt ilyen megrendelésed is, akkor lehet, hogy inkább állatos figurákat rajzolsz hozzá, de a mitológia szereplői is inspirálnak. Amikor csak saját magadnak rajzolsz, akkor általában mi kerül a papírra?
Hát amikor saját magamnak rajzolok, általában a mitológiás, meg legendás projektek. És inkább ezek a témák érdekelnek, amelyek mitológiás, legendás, meg fantasztikus mesés témák. És hogyha még a weboldalamon is megnézed a projektjémet, mindig az ilyen fantasztikus témás sorozatokat fogod megtalálni. Persze ott vannak azok is, amelyek nem olyanok, hogyha kliensnek készült például, de a mesés témák. Mert mindig sok a lehetőség. Tehát végtelen a lehetőség.
Kicsit olyan, mint egy végtelen rajzlap, amire bármit lehet rajzolni.
Igen. És sokszor, amikor befejezek egy munkát, nem vagyok teljesen megelégedve azzal, hogy nem elég. Tehát, hogy nem elég. Lehetne több is. És volt olyan, hogy újra készítettem.
De hogy nem elég, lehetne több is, ez, hogy gazdagabban megjeleníteni?
Igen.
Akkor nem tudsz leállni.
Nem.
Meg lehet vásárolni is a grafikáidat, az illusztrációidat, akár bizonyos könyvekhez készült illusztrációkat is, hogyha arról van szó. Mi lenne az az alkotás, amit nem adnál el semmiképpen, és szeretnéd megtartani saját magadnak? Én például olvasok most egy regényt, teljesen mindegy, hogy miről szól, és ott az egyik főhős az festő, és a saját magáról szól, tehát az önarcképeit soha, de soha nem adja oda senkinek.
Néha vannak olyan illusztrációim, amelyeket befejezem, és nagyon szeretem, és nem adnám oda senkinek, nem adnám el pénzért, de rájöttem az évek során, hogy igazából most nem azért rajzolok, vagy azért festek, hogy megtartsam a végeredményt, hanem a folyamatért. Nekem a folyamat elég. Mert lehet, hogy tetszik nagyon a végeredmény, de lehet, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, vagy egy év múlva már nem tetszik. És akkor inkább, hogyha valaki örül neki, akkor továbbadom. Hogy nekem a boldogságom már megvolt a folyamat ideje alatt, amíg elkészítettem, és hogyha valaki más örülni tud neki, akkor én szívesen továbbadom pénzért, vagy ajándékban, nem számít.
És ez már gyerekként is így volt? Tehát már gyerekként is szerettél rajzolni?
Igen, mindig nálam volt egy füzet. Mikor kimentem a gyerekekkel játszani a tömbház elé, akkor ott volt a füzet a kistáskámban.
És milyen visszajelzéseket kaptál ebből az időszakból?
Hát mindig feltűnt mindenkinek, hogy én szeretek rajzolni. A szüleimnek is feltűnt, tanítóimnak, tanáraimnak utána középiskolában. Így is azért nem végeztem művészeti középiskolát, mert nem gondoltam, hogy ebből lesz is valami. És középiskolában már a művészet tanáraim meg nem csak biztattak arra, hogy menjek, próbáljam meg a művészeti egyetemen.
Csak azért érdeklődöm ennyire, hogy milyen voltál gyerekként, és hogyan rajzoltál gyerekként, mert most 2 éve tanítóbácsiként tevékenykedsz, tehát hogy kisgyerekeket tanítasz mindenféle dologra, de többek között rajzolni is akár. Hogyan tudod őket inspirálni arra, vagy őket motiválni legfőképpen arra, hogy próbálkozzanak és rajzoljanak?
Igen, most nekem a második éve, mint tanítóbácsi, és elsősöket tanítok most. Ők már elejétől fogva tavaly előkészítősök voltak, még kisebbek, de tudták már, amikor oda kerültem, hogy illusztrátor is vagyok. És nekik ez olyan nagy dolognak tűnik nekik, hogy én könyveket illusztrálok például, és ahányszor viszek egy mesés könyvet az osztályba, hogy olvassak nekik egy mesét magyar órán, és megmutatom nekik az illusztrációkat, mindig rákérdeznek, hogy ha ezeket én rajzoltam, persze nem rajzoltam én minden könyvet meg, de ők ezt még nem tudják. A művészet órán mindig próbálok valami érdekeset bevinni nekik. És én is élvezem azt, hogy tudom most újra feltalálni a gyerekkoromat, amiket akkor készítettem kézi munkaórán, akkor festettem, mert most olyan komolyan vesszük mi, mint illusztrátorok, ezt a rajzolást meg a festést, hogy elfelejtünk játszani a színekkel és a formákkal. És ők igazából ezt csinálják.
És milyen őket figyelni ilyenkor, amikor ők rajzolnak és festenek?
Mindig viszek mintamunkát nekik, amikor megvan a téma, hogy óra elején bemutatom, hogy na most mit fogunk készíteni, viszek egy mintamunkát, amit elkészítek én otthon nekik, és mindig elcsodálkoznak, akár hogyha 5 perces, 10 percembe került az egész, és igyekeznek, hogy beladjanak mindent. Még azok a gyerekek is dolgoznak, akik lehet nem annyira tehetségesek, vagy lehet maguktól nem vesznek elő egy vízfestéket, vagy nem veszik el az ollót és a színes papírt, és ők is megpróbálják megcsinálni, persze segítek nekik, de hogy osztályomban nincs olyan gyerek, amelyik ne élvezne azt a művészetórát.
És bele lehet vinni ezt a fajta kreativitást más tantárgyakba? Tehát azért van egy tanítóbácsi életében, vagy tanítónéni életében, ott van a román óra is, a matek is akár. Tehát át lehet valahogy csempészni ezt a fajta kreatív hozzáállást a többi tantárgyba?
Nem, hogy csak lehet, hanem kell. Kell. Most már a módszertanban benne van, hogy kell. Tehát nem az a tipikus tanítás kéne lefolyjon, mint régebb, hogy ülünk 50 percet a padban, és írunk, és olvasunk, vagy számolunk, hanem miközben tanulunk, olvasunk, tanulunk írni, játszunk is, meg művészkedünk is. Tehát abból az 50 percből nem arról kezd olyan, hogy most csak üljünk a padban, hanem tanulva játszódjuk, és próbáljunk mindig kreatívabbak lenni.
Megrajzoljátok a betűket az ABC-ben, hogyha például a magyar órán az ABC-nek a betűit kell tanulni.
Igen. Mivel most még az elején vagyunk az elsőbe az ABC-vel, rengeteget rajzolunk még betűket. Mindig, hogyha az A betűt tanultuk, akkor az összes lehetséges A betűvel kezdődő szavakat lerajzoltuk, szótagoltuk, hangokra bontottuk.
Hogyan köszön vissza a velük való munka az illusztrátori munkádba? Tehát, hogy például az ő világlátásuk megjelenik-e a te rajzaidban?
Szerintem nagy hatással voltak az illusztrátori munkámra is, ők mind gyerekek, mert az utolsó rajzaim egy kicsit sokkal aranyosabbak, mesésebbek, gyerekesebbek, egyszerűbbek, nem annyira dekoratívabbak már. Persze még mindig benne van az én stílusom, de próbáltam azt, hogy készítsek olyan rajzokat, hogy most az ők szemükkel is, hogy lássam. Persze, mint felnőttek, lehet más igényünk van az illusztrációkra, vagy a műalkotásokra. Vannak bizonyos dolgok, amiket ők már nem látják. Mi meglátjuk a részleteket, ők nekik nem annyira fontos. Nekik az összkép a fontos.
Le tudod tulajdonképpen tesztelni rögtön rajtuk, akár azokat az illusztrációkat is, amiket majd a napsugárban, szivárványban lapozhatnak újra.
Igen.
A nyáron készítettél videókat, egy Create This Book nevű Moria Elizabethnek a munkája, amiről, hogy szeretném, hogyha egy kicsit mesélnél, mert ugye én úgy feltételezem, hogy ez egy olyan könyv, ami tulajdonképpen alkotásra ösztönöz. Hogyan találtál rá erre a könyvre?
A könyv szerzője igazából egy youtuber. És mivel én is elkezdtem most néhány évvel készíteni YouTube videókat, bármint lefilmezem az illusztrációimnak a folyamatát, és gondoltam, felteszem én is valahova, a YouTube a legjobb forrás erre, akkor persze megtaláltam olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak. Ő nagyon ismert már Amerikában, és egy olyan könyvet publikált, amelyik minden oldalon megvan adva, hogy mit kell rajzolni. És nem feltétlenül rajzolni, hanem lehet kollázsolni, lehet írni, és nagyon tetszett ez az ötlet, és most néhány éve vásároltam meg a könyvet, sokat nem dolgoztam benne, és most néhány hónapja elővettem újra.
Én viszont ez egy kicsit azt érzem, hogy ilyen mindennapi alkotásra ösztönöz, amikor előveszel és rajzolsz valamit. Miért tartod fontosnak akár olyanok esetén is, akik nem szakmabeliek, tehát hogy nem az alkotás a szakmájunk, hogy akár rajzoljanak, vagy akár töltsenek ki egy ilyen könyvet, amiben az egyik oldalon puzzle-t kell rajzolni, a másik oldalon pedig nem tudom, valami teljesen más a feladat.
Én hiszek abban, hogy bármilyen művészet terápia is. Vannak olyan emberek lehet, akik nem tudnak rajzolni, de lehet, hogy nyugtatja őket, hogyha színeznek egy kifestős könyvet. Vagy hogyha lehet kézi munkát készítenek, vagy bármi, ami kézzel és egy kis kreativitással meg lehet oldani. És az ilyen könyvek nekem nagyon tetszenek, mert amikor például nem tudom, hogy mit akarok rajzolni, és ülök otthon a kanapén egy kávéval, csak előveszem, és az egyik oldalra készítek egy vázlatot gyorsan. És akkor már tudom, hogy aznap csináltam valamilyen kreatívat is.
És az így nem nehéz az, hogy akkor szánt szándékkal valami kreatív munkát végezni?
Persze néha az embernek nehezére esik, amikor tudja, hogy mennyi lehetőség van ilyen szabadon dolgozni, és akkor lenne egy megrendelés, ahol meg van szabva, de hogy az is más szempontokból motiváló szerintem.
Az Inktoberrel kezdtük a beszélgetésünket, az Inktober kihívással, ami tulajdonképpen ilyen minden nap kell festeni egy megadott szó alapján, hogyha jól értettem, akkor egy szó alapján egy rajzot. Elkészült-e már a mai, vagy a holnapi, és mi lesz a megadott szó?
Sajnos még nem készült el, még a tegnapi sem. Nem nézem meg soha előre, mindig aznap nézem meg. De tudom, hogy a tegnap meg ma nem volt időm, úgyhogy nem tudom. De valószínű lehet este fogok egy kicsit dolgozni a tegnapin, és hogyha befejezem, lehet elkezdem a mait is.
Hát mindenképpen láthatjuk ezeket majd Vas Józsefnek a Facebook oldalán, vagy éppen Mr. Müzetnek a Facebook oldalán, vagy éppen közösségi médiás oldalán is, és hát nagyon sok jó román-magyar rajz és bármilyen órát kívánok neked a gyerekekkel. Köszi szépen, hogy itt voltál az Ezer Egy Ötletben.
Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtál.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Pék Kristály Bea vagyok, viszont hallásra.